6. Jó reggelt kívánok, Teri néni! Üdvözölte az új vásárlót a fűszeres. Hogyan vált be kóbor? Nagy franc az a kutya, egészen bizonyos, hogy nem mindennapi szülők sarja. Összecsapta tenyerét a mókázásra mindig kész kereskedő és már bele is kezdett, micsoda tisztesség érte az én kis üzletemet. Néhány órára szállást nyújthatott egy ilyen kiválóságnak. Ezt a történelmi eseményt márványtáblán kellene megörökíteni. A bejárati ajtó melletti falon el is férne. Nem is beszélsz bolondot, fiam, ahogy javul az idő, majd utána járok a dolognak. Vette a lapot az idősasszony. Mi van a szomszédjával, Teri néni? Hogyan áll a szénája? Mindössze egy sejtelmes mosoly volt rá a felelet. Netán szájzárat tetszett kapni. Rémüldözött a voltos. Ajajaj, de nagy szerencsétlenség. Ahogy én ismerem kegyedet, ebbe akár bele is pusztulhat. Milyen kegyetlen végez egy ilyen tiszteletre méltó asszonyságnak. Tán még nem késő, rögvest hívom a mentőket. Nyúlt a telefonért. Mi az, fiam? Olyan jól megy az üzlet, hogy zsákszámra dobálhatott ki a pénzt. Hála a magasságosnak, hogy egy pillanat alatt elmúlt a nagy baj. Tette le teátrális mozdulattal a kagylót. Így legalább meg tudja mondani azt is, mivel szolgálhatok. Egy üveg pezsgőt kérek még hozzá a javából, sőt ne is egyet, hanem mindjárt kettőt. A fűszeres nem tudta mire vélni. Újabb beugratás előszele lenne, netán komolyan gondolja. Az idős hölgy a töprengéstől továbbra is rezzenéstelenül álló férfira pillantott, és a pulton fekvő mobilért nyúlt. Jaj, mennyi is a segélykérő száma? Már is hívom az ügyeletet, karót nyelt a szatócs. Gyorsan, gyorsan, mielőtt még nagyobb baj kerekedne. Ej, ne nyomkodja már össze-vissza azokat a gombokat, kedves Teri néni. A végén még elrontja nekem, aztán leshetek. Ha ilyen gyorsan a javulás útjára léptél, fiam, akkor mozdulj mielőbb, mert nem érek rá órákat semmit tevéssel tölteni. De hiszen tudtommal maga nem is iszik alkoholt. Majd fogok. Hetet hét országra szóló murit csapunk. A voltos nem firtatta tovább, inkább munkához látott. Van kétféle kivitelben is. Az egyik natúrpalack, a másik díszdobozos. Melyikből adhatok? Csak nem feltételezed rólam, hogy csupasz hasú palackokkal állítok be a nagy eseményre? Már is hozom a díszdobozost. Adhatok még valamit? Köszönöm, nem, de örülök ennek a pár nap nem várt szabadságnak. Lelkendezett Edith, miközben elhelyezkedett az egyik fotelben. Különben fogalmam se lett volna, mikor tudlak felkeresni. Megkínálhatlak egy teával? Próbálkozott Géza. Magam főztem, gyógynövényből. Köszönöm, nagyon jól esne. De miért iszol ilyen teát? Orvosolsz vele valamit? Áh, nem négyfélét keverek össze, mert ezeknek az ízét szeretem. Ennyi az egész. Ja, igen, a citrom nálam elengedhetetlen, de most nem tudok szolgálni vele. Ne csinálj problémát belőle, akkor mindjárt hozom. Tűnt el a férfi láthatóan sietve, mielőtt a vendég szóra nyithatta volna száját. Így hát utána szólt, ne segítsek valamiben. Majd én egyedül, hadd gyakoroljam a volt szakmámat. Kérte nem kis öniróniával. A csészék diszkrét zörgéséből kiérzett a tétova kezek esetlen sietsége. Bár szeretem a kihívást, ötlött feledidben, de ilyen megpróbáltatásra mégsem vágyom. Próbálta rendbe tenni kavargó gondolatait, de már jött is Géza. Két kezében fogta a tálcát, amin a teás csészék sorakoztak. Titkolva keresgélte lábával az asztal alsó szélét, mivel mindent önállóan akart megcsinálni. Gyere kissé balra, a tálca már az asztal közepén volt, de a tea még váratott magára. Nagyon ügyesen szervíroztad a teát. Kösz. Kiparkodtam nem rá dönteni. Bezzeg, ha húsvét lenne, somolygott Edith. Akkor bizony nem úsztad volna meg szárazon, mivel foglalod el magad egész nap. Megpróbálok minél több mindent magam csinálni. Szeretnék újra önállóan élni. A beszélgetés folytatásához nem is kellett körbenéznie Edithnek. De hiszen te szereted a kupleráit. Csiklandozta meg szavával Gézát, aki viszont alaposan félreértette. Én? Hogyan mondhatsz ilyet? És csak úgy folyt belőle a szó. A vendéglő egyik törzsvendége egy masszás szalont ajánlott gyógyírnak három, felsőfokú jelzőkkel jellemzett cicababájával. Úgy mondta, kezdetnek ez is megfelelne, aztán majd alakul az életem valahogyan. Szó nélkül hagytam, mintha meg se hallottam volna, ekkorra már piroslott arca a hevülettől. Még hogy én szeretném a kupleráit. Dohogott. A nő felfigyelt a szenvedélyes hangnemre. Nem is bánta már az amúgy mulatságos félreértést. Ebből is megtudott valamit Gézáról. Ha már itt tartunk, te miként, vagy a kuplerájjal? Bosszankodott tovább a házigazda. Én sem szeretem. Teszek is ellene. Mit? Kapta be a csalit Géza. Hát például rendben tartom a lakásomat. Porszívózok, felmosok, port törlök, semmit nem hagyok szanaszét. Mindent a helyére teszek. Zárta le a félreértést Edith. Ugye, nincs harag, de lökött vagyok, sóhajtott a férfi, teljesen másra asszociáltam. Na se baj, tudod, mit, Van egy ajánlatom. Ha elfogadod, sokkal gyorsabban haladhatsz a látásvesztés feldolgozásával. Eleinte besegítenék a gyakorlatban is, de ahogy egyre több mindent meg tudsz csinálni egyedül, úgy teszem át a hangsúlyt az elméletre. Sokat tanulhatnánk egymástól, és megbeszélhetnénk a problémákat. Mit szólsz hozzá? Milyen segítségre gondolsz? Amilyenre épp szükséged lesz? Miért tennéd? Két okom is van. Nem csak hogy segíthetek nagy bajodban, de a kihívás is vonz. Tudod, én nagyon, de nagyon nem szeretek veszíteni. Látom, hogy van benned akarat, és amint az a kuplerájos félreértésből kiderült, ismered is magadat. Egy ilyen felállású csapat nem veszíthet, áll az alkú. Igen, az elkövetkező napokban Gézának annyi tennivalója akadt, hogy jóformán azt sem tudta, fiú-e, vagy lány. Még úgy is, hogy Edith tanácsára az emeletet egyáltal a ajánlott néni tette rendbe. Magukra az alsó szint gatyába rázását osztották. A konyhaszekrénybe a férfi elgondolása szerint vonták össze a leggyakrabban használt eszközöket. Nyúj bátran oda, nézd meg, jók lesznek-e így a poharak. És Géza már nyúlt is, ha mégis változtatni akart a renden, megbeszélték, és úgy módosítottak. Később már egyedül kellett pakolásznia. Így sokkal jobban belevésődik a fejedbe, hogy mihol van. Magyarázta a nő, a mosogatószer és a fertőtlenítő flakonját tapintással könnyen meg tudta különböztetni, és az illatuk is más volt. Az edénycsepegtető is visszakerült a pultra. Újra régi fényében csillogott a konyha, még a szemetes is megtisztult. Az egész napos pakolászás és sikálás kivette az erőt Edithből. Fáradtan rogyott a székre. Négy tojásból rántottát kérek és hozzá egy kancsó citromos teát. Rendelte nerváltan. Van finom édes töltött keks. Próbálkozott a kitéréssel Géza. Nincs alku. Leadtam a rendelést, a többi a te dolgod. Enyhe köhögés kapta el a házigazdát. Tanástalanul csóválta a fejét. Negyed órád van, utána kérem a panaszkönyvet. Nem volt mese, főzős kézni kellett. A hűtőből előkerült a tojás, a kamrából az olaj, a konyhaszekrényből az edények. Na, lássuk csak. Kezdett a tényleges munkához Géza, majd eltűnődött. Olaj a serpenyőbe, de honnan tudjam, hogy mikor elég. Az egyik ujjad végét érintsd az edény aljához. Érezni fogod, hogy mennyi olaj van benne? Találta ki a férfi gondolatát. A tojások hangosan koccantak a tányér peremének, bőven jutott a pultra is. Máskor előbb rakt tálcára a tányért, úgy könnyebb lesz feltakarítani a kifolyt tojást. A tálcát pedig tedd egészen közel a mosogatóhoz, hogy leöblíthesd a kukára váró tojáshéjat. Az előzőekhez képest a sózás sima ügy volt a vizsgamunkáját készítő kuktának, de aztán fel is kellett verni a tojást. Mire úgy, ahogy elkészült vele, már csak háromból készülhetett a rántotta. Kitapogatta a gázrózsa peremét, és hozzáérintette az elemes gázgyújtót. Nagyot pukkanva lobbant be, kissé meg is ijedt a hangjától. A felforrósodott olaj szaga adta tudtára, hogy jöhet a tojás. A villa végéről a serpenyőbe hulló cseppek sisteregve jelezték, hová kell utánuk önteni a többit. Kavargatta egy ideig, majd elzárta a gázt. Tégy egy hőálló lapot az asztalra, elsőre még megeszem a serpenyőből. A teát csak melegítened kell, szeretném mi hamarabb kortyolni. Amikor elkészült, a mosogatóba tette a kisebb edényeket, a nagyobbakat pedig egy kupacba rakta. Nagyjából rendbe tette a pultot, és leült az asztal másik végébe. Minden porcikájával a jó étvágyjal lakmározó Edithet figyelte, ő pedig váratlanul megkérdezte, mesélj róla, milyen volt az a bizonyos ébredés. Hájem, ha erről egy hónapja kérdezett volna bárki is, egészen bizonyosan elhárítom. De tán két hete, és kérdőn ránézett a falatozó nőre, nagyot fordult az életem. Most már nem hogy nyűg beszélni róla, hanem egyenesen kikívánkozik. Szinte gyógyír. Nos, hogyan is éltem meg belülről? Először azt hittem, mókázik a barátnőm, amikor felkelésre huncol, és azt mondja, hogy már délelőtt van. Mi mást gondolhattam volna? Kinyitottam a szemem és semmit se láttam, akkor változott meg a helyzet, amikor felhúzta a redőnyt, és megéreztem a napsugarak melegét. Azt az érzést nehéz lenne szóval visszaadni, igazából tán nem is lehet. De nem is kell. Újra kinyitottam a szemem, tán meg is dörzsöltem, de ebben nem vagyok egészen bizonyos. Az eszmélés, a kétségbeesés gyilkos erővel maradt a szívembe és a tudatomba is. Nem értettem, nem hittem, pánirémület kapott el. Az arcom elé tartotta a kezét, és már csak a remegő ujjaimmal láthattam meg. Tudni, hogy ott ül egy karnyújtásnyira, és halálos sorscsapásnak éreztem, hogy semmit sem láthatok belőle. Remegtem, és nem tudtam másra gondolni, mint hogy ez nem lehet igaz, ez csak valami ideiglenes lehet. Hogy negyed, vagy fél órák teltek-e el közben, arról persze fogalmam se volt. Az időérzékem teljesen megszűnt. Úgy roskadtam magamba, mint hóember a tavaszi langy melegben. és sírtam, csak sírtam, mint egy maga tehetetlen, kiszolgáltatott kisgyerek. Miért nem látok? Tört rám a gondolat minduntalan. Válasz nem volt, a könnyeim megperegtek tovább. Géza lélegzetvételnyi szünetet tartott, Edi gyorsan kortyintott egyet, és töretlen lendülettel folytatta, aki azt hiszi, hogy ezek után már csak jobb jöhet, az téved. Az ezernyi megpróbáltatás egyenként jön elő a gyakorlatban, mint rémálmok valóságos sorozata. Már az ágy elhagyásához is bátorságot kellett meríteni valahonnan, a felöltözés új sütetű kihívásaival is meg kellett birkózni, és hol volt még akkor az elindulást gátló belső görcs? Dora ugyan kezembe adta a ruhákat, mégis kimerített a bújócska. Úgy kapaszkodtam belé, mint egy 100 éves, és öregurasan csoszogva követtem az előszobába. Neki mentem az ajtó félfának, megbotlottam a küszöbben, nyakigáztam a kincsós verítékében. Nem is gondolod, hogy mennyire megalázónak éreztem? Hiszed, vagy nem, de képtelen lettem volna tájékozódni a házban, annyira sokkolt ez az egész. Hogy mi jött még? Tapasztalt autós létemre nem tudtam a kocsiban, hogy hol vagyunk és merre megyünk. Még rá gondolni is rossz. Legyintett agybigyeztve. Edith minden egyes szavára figyelt. Nem akart közbeszólni. Hadd adja ki magából mindazt, ami kikívánkozik. Minden kimondott szó közelebb visz a múlt feldolgozásához. Borzasztó volt a kórházban, folytatta Géza. Nem ismertem a helyet, nem ismertem senkit. Napról napra jobban elkeseredtem. Könnyeim befelé folytak. Edith keresett egy üres csészét a szekrényben, és töltött Gézának is. Az étkezéssel is alaposan meggyűlt a bajom. A kenyér és a szalámik nem volt gond. Bekaptam és lenyeltem. Még a levessel is elbajlódtam valahogy, de ha kés és villa kellett a második fogáshoz, bizony gondolkodás nélkül lemondtam róla. Amikor ezt felismerték a szobatársak, próbáltak segíteni, és felkockázták a húst, de továbbra sem tudtam a villára tűzni az apró falatokat. No és persze olykor el kellett látogatni a mosdóba is, milyen megalázó, hogy egy felnőtt embernek oda is kísérők eljen. Mindinkább magamba zárkóztam. Dorát tekintettem egyedüli megmentőmnek, ám kiderült, hogy ő erre nem képes. Vagy csak nem akarta, és itt alig észrevehetően, de mintha elszomorodott volna. Maga elé bámult hosszasan, gondolatai a messzi múltban keringtek. A konyhát újra rántotta illata lengte be. Gyakorlott női kés serénykedett a tűzhely körül. Került az olajba bőven hagyma és sonka is. Éhes bendők korogtak már a vacsorára várva. Én is nagy fába vágtam a fejszémet, kezdte rá most Edith. Évek óta egy külföldi tulajdonú cégnél vagyok menedzser. Van már annyi tapasztalatom és kapcsolatom, hogy elkezdhettem önállósodni, és ez a folyamat most felgyorsult. Néhány ismerősömmel úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy idegenforgalmi vállalkozásba. Mindegyikünk jó a maga területén, mind tettünk már le valamit az asztalra. Mivel az induláshoz sok pénz kell, megpályáztunk mindent, amit lehetett. Hamarosan kihirdetik egy nagy uniós pályázat eredményét. Tűkön ülünk mindannyian. A munka, a saját részem kidolgozása alaposan lestrapál szellemileg. Ezt jól oldja, hogy segítgetek itt neked. Igazi jó joker vagy számomra, elgondolkodott, és egy korábbi témára tért vissza. Mit is mondtál az imént, hogy azokat a macákat az egyik törzs vendég ajánlotta neked? Igen, értetlenkedett Géza. Hol is dolgoztál, mit csináltál? A közelben van egy remek kis vendéglő, ahol kiemelt pincérként dolgoztam, megelégedésére vendégnek, tulajdonosnak egyaránt. Tavaly végeztem el a főiskolát, büszkélkedett. Tehát szeretted a szakmádat. Nem hiányzik. Géza újra elszomorodott, ahogy eszébe jutott a sok szép emlék. Szívét keserűség mardosta, és nagyot kellett sóhajtania, nehogy elemészse a bánat. Tekintetében ott bujkált a vádoló kérdés, miért bántasz engem, Edith? Elérkezett a hétvége. Mennyire nem egyszerű egy nem látónak gyakorlati tanácsokat adni, döbbent rá sokadszorra is Edith. Mert hát könnyű azt mondani, hogy most fel a követ, porszívózd ki a szőnyeget, vagy tisztítsd meg az ablakot, de ha nagy a felület, hogyan lehet azt úgy megcsinálni, hogy egy négyzetcentiméter se maradjon ki belőle? Nem jobb a helyzet a mosással sem. A házi munkában jártas nő betéve tudja, mivel és meddig mossa a különféle textíliákat, és már be is programozta az automatát, de egy férfi. Pláne ha nem lát, azt, hogy miből van, még csak megállapíthatja tapintással, de a színét semmiképpen már pedig ezt muszáj tudni. No és akkor ott van még a program beállítása, hogyan álljon a helyes gombra, ha a felirat környéke teljesen sík. Bizonyal van megoldás minden problémára, így arra is, hogyan memorizálja Géza a beállításokat. Sok még a feladat, de majd megoldjuk valahogy, Edith csak akkor állt elő egy-egy ötlettel, ha megbizonyosodott róla, hogy az működik. Módszerét egy kívülálló bizarnak találhatta volna, de működött. Behunyta a szemét, és várt egy kicsit, amíg körül nem vette a sötétség. Behuny szemmel megpróbálta elvégezni a kitaláltakat, és csak akkor javasolta, ha neki már sikerült. Ezért aztán Géza sem mondhatta a típus szöveget könnyen mondod, hogy így meg úgy csináljam, hiszen te látsz. Próbáld meg te csukott szemmel, ez a beleélő technika más szempontból is a javukra vált. Feszültségnek hírehamva sem volt közöttük. Nem volt, ami mérgezze kapcsolatukat, semmi, ami könnyen megbonthatja a nem látó ember és a jó szándékú javaslattevő viszonyát, hogy akár barátságokat, családokat is szétrobbantson. Napról napra jobban bíztak egymásban. Géza megmosolyogta Editet, ahogy bekötött szemmel körbejárta a konyhát, majd kitapogatózott az előszobába, hogy megkeresse a felmosóvödröt, és négy kézlábra ereszkedve munkához látott. Hosszú és széles volt a járólap, folt mégsem maradhatott rajta. Könnyen befogható részekre osztotta a felületet, és erre kiválóan alkalmasnak bizonyult az átmenetileg fölösleges papucs. Miután végzett felével, megnézte, milyen lett, majd Géza kezébe nyomta a rongyot. Innentől ő mosolygott a férfi igyekezetén, mert a házigazda sem szeretett volna felsülni, pláne nem egy ilyen fiatal, talpra esett nő előtt. Vasárnap hangversenyre mentek, hogy megünnepeljék a közös tanulás első szakaszának végét. Őszinte örömmel ébredtek rá, hogy mindketten szeretik Bartókot, és boldogok voltak, hogy végre olyan helyen hallgathatják, ahol hallatszik is. Egymásba karolva léptek ki a koncertteremből. A széles folyosón piros szőnyeg futott a márványlapon a lépcsőig. Közeledve hozzá Edith meglassította a lépteit, mire a férfi is egyre óvatosabban csúsztatta előre a talpát. Az akadály elé érve Edith enyhén megszorította a karját. Géza már csak milliméterekkel merte előrébb tolni a lábát, úgy kereste a lépcsőt. Négy lesz, jelezte az utolsó pillanatban Edith. Lefelé, vagy föl, bocs, elfelejtettem, lefelé, emlékezhettem volna rá, bosszankodott magában a férfi. Nem is olyan rég volt, hogy idefelé megmásztam. A másik fejében is hasonló gondolatok jártak. Hogyan is feledkezhettem meg egy ilyen alapvető információról? Ekkorát hibázni, letudták a lépcsőt, és lassacskán a bosszúság is elcsitult. Ne siessünk, ráérünk, javasolta Edith. Hadd legyen túl a tömeg nagyja az öltözködésen, kerüljük a tolongást, a kabátomat majd add a kezembe, én szeretném előbb felvenni, kérte Géza. Utána felsegítem a tiedet is. Jó lesz így. A nő gyengéden magához vonta a karját, és andalgásuk senkinek sem tűnt fel. Megérkeztek a ruhatár elé. Sor már nem volt, a felöltő kapulton várakoztak. Előbb a sálat, majd a kabátot kapta kezébe Géza. Minden ügyességét latba vetve húzta magára a felöltőt, hogy titkolja a nagy bajt. Mindkét kezével jelezte, hogy készen áll, és izgatottan vette kézbe a nő kabátját. Edith először a jobbjával bújt, és Géza érezte, hogy lejjebb kell engednie a kezét. Köszönöm, ez a világ legtermészetesebb dolga, húzta ki magát büszkén. Tudom én azt nagyon jól, mosolygott szélesen a lány. Az utcán amolyan se tél, se tavasz idő fogadta őket. Az eső szerencsére elállt, nem kellett ternyő alatti parkodniuk az autóhoz. Milyen érzés így az utcán? Nem látva, vagy egymásba karolva? Nem illik visszakérdezni? Tessék válaszolni a kérdésre, nem látva szörnyű rossz az utcán. Olyan, mintha a semmibe lépkednék bele. Fogalmam sincs róla, mi van körülöttem. A hangok adnak némi információt, de nem megyek velük sokra, annyira leköt az összpontosítás. El sem tudnám képzelni magam egyedül idekint. Hogyan is lennék képes így közlekedni? Pedig sokan járnak fehér bottal, fiatalok és idősek, férfiak és nők egyaránt. Ők sem azzal a kezükben jöttek a világra, az viszont más kérdés, hogy az önálló közlekedés nem a legelső a megoldandó feladatok közül. Sok nagy pofájú, magát bátornak tartó alak hőzöng a világban, dünnyögte kissé epésen Géza. Én csak annyit kérnék tőlük, hogy közlekedjenek egy kicsit bekötött szemmel Budapest járművektől Zajos utcáin az emberek áradatában. Úgy szaladnának el, mint a gazdag a koldusbot elől. Edith fürgén megkerülte az autót. Kattant a jobb belső zár bújbe, buzdította bentről. A férfi körülményesen fészkelődött. Megpróbálta bekapcsolni a biztonsági követ, de nem sikerült. Másnak viszont igen. Na akkor hadd halljam a másik választ is, kérte a nő, és már indultak is. Miről van szó? Lemaradtam valamiről. Lebizony, de még mennyire? Azt már tudom, milyen érzés az utcán úgy, hogy nem látsz. De milyen érzés úgy sétálni, hogy belét karolok. Enyhe torokkaristolás vezette fel a rövid választ, jó. Csak ennyi, pillantott az anyósülés felé. Nagyon jó, vált bőbeszédű végéza. Egyre hízelgőbb, ingatta fejét a sofőr. Csend állt be, újra rákezdett az eső, a szél is feltámadt, a cseppek egyre erősebben vágódtak a szélvédőnek. Nehezen bírta az ablaktörlő. Mégis akadt valami, ami fölülmúlta a vihart. Van férjed vagy barátod? Vágott bele Géza. Maga is meglepődött a minden átmenet nélkül feltett kérdésen, de már megtörtént. Némi levegő kapkodás után érkezett a válasz, te aztán nem kukoricázol. Ezt jól megkaptam egyébként, megigazad van, kellett nekem annyit kíváncsiskodni. Újra rápislantott Gézára, akinek arca, ha halványan is, de kivehetően elpirult. Aha, szóval innen fúj a szél, nincs okom titkolózni. Te is őszinte voltál. Egyszer már voltam férinél. Mindketten egyetemisták voltunk. A szerelem épp oly hirtelen hunyt ki, mint ahogy fellángolt, és csak üreség maradt utána. Tanulságnak minden esetre jó volt. Szerencsére könnyen túltettem magam rajta, főleg, ha gyerekünk nem született. Az egészséges gyermekneveléshez édesapa kell, legalábbis szerintem. Szerintem is, motyogta Géza. Arról sem meséltem még neked, hogy néhány hónapja költöztem ide a kerületbe, alig 1 kilométerre lakom tőled. A szüleim vidéken élnek. Ha időm engedi, meglátogatom őket, de mint tudod, időből kevés van. Megérkeztek a ház elé, és Edith behúzta a kéziféket. Az eső elállt, amilyen gyorsan jött, olyan hirtelenül állt tovább. Ébresztő, Géza, megérkeztünk, még nem válaszoltál a kérdés második felére. Nos, bár igazából nem tartozik rám, de van barátod? Most már alaposabban megfontolta a választ. Még nem tudom, majd az idő eldönti.